Szeretettel köszöntök mindenkit, ugye részben már elhangzott, amit szerettem volna mondani, mármint, hogy Szándor Szabolcsnak hívnak, és hogy honnan jöttem. Nyilván ezt az információt fogok kipótolni a többivel, ami még nem hangzott el. Ugye az emlőnyelv korai evolúciójáról szeretnék beszélni, és azért raktam oda ezt a kezdetes kezdete két szót, hogy elég egyértelmű legyen, hogy mi az nem is időintervallum, hanem az emberi nyelv kialakulásának még az a stádiuma, amiről itt szó lesz, hogy beszélni szeretnék. És ugye egy klasszikus ilyen vezető dilemma vagy probléma követ. Képzeljük el azt, hogy mondjuk a Marsról jöttünk, és akkor látunk az erdőben különböző ágakból, meg lombokból készült ilyen házakat, vagy ilyen menedékhelyeket, illetve az erdőn kívül látunk egy nagy gótikus katedrálist, és akkor valaki azt mondja nekünk, hogy hát jól nézzük meg ezeket a fágokból készült menedékhelyeket, mert ezeknek az alapján kell nekünk majd megépíteni ezt a gótikus katedrálist. És hát gondolom a legtöbb ember erre azt mondaná, vagy a legtöbb marslakó, mert ugye most ezt feltételeztük, hogy marslakók vagyunk, a legtöbb marslakó erre azt mondaná, hogy hát ezt meg hogyan lehet megcsinálni. Tehát ugye egy gótikus katedrális szerkezetes struktúrája sokkal összetettebb, bonyolultabb, mérete is sokkal nagyobb. Tehát valószínűleg pusztán ezeknek a fából és lombokból épített menedékeknek a struktúrájának a megértése, ez nem lesz nekünk ahhoz elég, hogy egy gótikus katedrálist meg tudjuk építeni. Tehát a legtöbb ember marslakó, ugye a fejvakar van utána, hogy hát hogy fogok én gótikus katedrálist építeni. És nyilván azért hoztam ezt a példát, mert az emberi nyelv problematikája is hasonlóképpen viszonyul az állatvilágban megtalálható kommunikációs rendszerekhez. Ugye erről már volt szó múlt órán, a Csányi professzor úr beszélt róla, az állatkommunikációs rendszerek, azok zárcsrendszerek 20-30-40 jelből állnak, igazából új jelentéseket nem lehet ezekből felépíteni. Az emberi nyelv az meg egy nyílt kommunikációs rendszer, gyakorlatilag végtelen számú új mondatot lehet képezni, beszélhetünk múltról, jelenről, jövőről, létezőről, kitalált dolgokról. És ugye az emberi nyelv struktúrája, ugye az állati kommunikációs rendszerekéhez képest jóval komplexebb, összetettebb, tehát a különbség az legalább akkora az emberi nyelv és az állati kommunikációs rendszerek között, mint amekkora ugye egy ilyen fából és lombokból felépített menedékhely és egy gótikus katedrális között. És ahogy ugye a képzeletbeli marslakó ottán a fejét vakartatva, hogy ez hogy lehet, ugye a legtöbb nyelvész, evolúcióbiológus, pszichológus hasonló módon ott áll a fejét vakargatva, hogy ugye az állati kommunikációs rendszerekből kiindulva, hogy juthatunk el egy olyan komplex összetett kommunikációs rendszerhez, mint ahogy az emberi nyelv. Igazából erre jó választ ma még nem tud mondani senki sem, tehát nincs egy ilyen elmélet, ami ezt meg tudná mondani. De alapvetően a biológiához kapcsolódóan ugye két fő megközelítésmód van. Ezekről már esett pár szó az elmúlt órákon, de azért átveszik őket még egyszer, meg valamennyire megpróbáljuk megkritizálni őket. Ugye az egyik megközelítési mód az a híres nyelvész Noam Chomskyhoz kapcsolódik. A 2002-es review cikkük, amit két biológussal, Mark Hauserrel és Teknuszek Fitchel írtak, a Science-ben jelent meg, ugye az legrangosabb folyóirat, és hihetetlen befolyása lett rögtön ennek a cikknek, gyakorlatilag egyből, ahogy megjelent. És ebben a cikkben ők azt az álláspontot javasolták, hogy a nyelvet a szűkebb és tágabb értelemben vett nyelvi képességekre lehet felmondani. És igazából, ami nekünk érdekes, az a szűkebb értelemben nyelvi képesség, ekkurzió, ami nem más, mint a ekkurzió. És azt mondják, hogy megfontolandó az az álláspont, hogy ugye a tágabb értelemben vett nyelvi képességek azok létrejöhetnek a természetes szelekció segítségével, a szűkebb értelemben vett nyelvi képesség, a rekurzió, az viszont valaminek a mellékterméke, úgynevezett spandrel. Ugye mik ezek a spandrelek, ezek mindig újból és újból előkerülnek az ilyen biológiai diszkusziókban. Isten igazából ez egy építészeti fogalom, és ugye azt jelöli, hogyha van egy volt ívünk és egy tégla alap befogadó formán, akkor ugye a volt ív és a tégla alap közötti részről beszélünk, ez a volt ív, ez a befogadó forma, és ami a kettő között megmarad, arról van szó, amit akár különböző célokra, mint például viszítésre fel lehet használni, például egy párizsi viadali ívenit láthatjuk, hogy ugye ezt a struktúrát egy ilyen faragott szoborra töltik ki. És ugye az az elképzelés, hogy azért szokták ezt a példát hozni az esetekben, hogy igazából ez a struktúra, ez tulajdonképpen mellékterméke annak, hogy egy volt ívet hozzáéreztünk egy ilyen négyszögletes befoglaló formához, tehát nem biztos, hogy ezt akarták, hanem ennek kettőnek a kombinációjából egyszerűen ez jön ki. És ugye akkor ez a szűkebb értelemben vett nyelvi képesség, a rekurzió is egy ilyen spandrel lenne, tehát valaminek a mellékterméke. Na most az a kérdés, hogy akkor honnan lehet felismerni egy struktúráról, vagy honnan lehet felismerni ezeket a spandreleket. Van-e valakinek valamilyen ötlete? Hát én azt mondanám, hogy onnan, hogy van körülötte egy katedrális, vagy valamilyen komplex építészeti struktúra. A spandrelek úgy önmagukban nem mászkálnak az utcán, hanem valaminek a részei. Tehát valamiben benne vannak, tehát van körülötte valami egyéb dolog. Ez például a velencei San Marco katedrális híres spandreljei, mert ez volt a kiindulási pontja ennek az egész hasonlatnak, és egy körül is ugye van egy katedrális, amit azért nehéz eltéveszteni, vagy nehéz nem felismerni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a rekurzió az ilyen melléktermék, akkor nyilván azt várjuk, hogy az illető rá tud mutatni, hogy ez a melléktermék milyen nagy komplex struktúrának a részeként jött létre. Mert ha nem tud ilyen magyarázatot adni, akkor ugye nem lesz túlságosan meggyőző az érvelése. És ugye Chomskyék adnak különböző ötleteket arra, hogy ugye minek lehet ez a mellékterméke, hogy milyen mentális folyamatokban jöhetett létre a rekurzió, amit aztán átvettek ugye a evolúció során, ugye konkrétan van három típjük, vagy három ötletük, tájékozódás, a számolási képesség és a szociális kapcsolatok, de Isten igazából szerintem ezek nem túl meggyőzőek, ugye rengeteg állat van, akinek a tájékozódási képessége mondjuk jobb, mint az emberké, rengeteg állat van, amelyik olyan komplex csoportokban él, ahol nagyon összetett szociális kapcsolatok, kapcsolatrendszerek vannak. Tehát akkor nyilván felmerülne a kérdés, hogy miért csak az embernél jött ez létre, azoknál az állatoknál miért nem. Illetve a számolásnál pedig azt lehet mondani, hogy van ugyan egy pár olyan faj, amit meg lehet tanítani számolni, de azokat mindig valamilyen emberi nyelv szavaival tanítják meg. Tehát ott meg picit egy ilyen körkörös érvelésnek tűnik ez a dolog, hogy lehet egyáltalán nyelv nélkül számolni. Mert ha nem, akkor ugye nem lehet a számolási képesség ennek az egésznek a kiindulási alapja, és itt kértük egy fél pillanatot, mert kitartjuk az óra. Tehát én szerintem nem túl meggyőző Chomskyéknak ez az érvelése, hogy itt egy melléktermékről van szó. Őszinte legyek, ők is meglehetősen óvatosan vezetik fel ezt a dolgot, tehát nem azt mondják, hogy ez így van, hanem azt mondják, hogy ez is egy olyan lehetőség, amit meg kell fontolni, ami rendben is van, csak megfontolás után nem tűnik ez túlságosan meggyőzőnek. Mondjuk az én személyes véleményem szerint, amit nyilván nem biztos, hogy mindenki oszt, ez a cikk nekem inkább úgy tűnik, tehát, hogy Isten igazából Chomsky célja egy ilyen mentsük a menthető típus hozzáállás volt, tehát újra húzni azokat a határvonalakat a jelenlegi kutatásoknak a függvényében, és ugye a tágabb nyelvi készségeket azt ugye Chomsky nagyvonalúan átengedi a biológusok számára, tehát hogy azok létrejöhetnek természetes szelekció révén, de ugye a szűkebb nyelvi készséget, tehát a rekurzió, ami Isten igazából ugye Chomsky szerint megkülönbözteti az emberi nyelvet a többi kommunikációs rendszertől, azt ugye megtartja magának, tehát arra azt mondja, hogy az semmiképp nem a természetes szelekció révén jött létre, hanem valami más dolog, más ez a melléktermék érvelés. Most ugye ezzel az állásponttal szemben van az az elképzelés, hogy az emberi nyelv, mint bármilyen más komplex struktúra, vagy morfológiai rendszer, az a természetes szelekció révén jött létre. Ez ugye az adaptacionista megközelítés, ennek a klasszikus cikke az 1990-es Pinker és Gould cikke, a Behavior and Brain Sciences-ban megjelent cikk. Egy roppant érdekes cikk, tulajdonképpen Dawkinsnak a gondolatmenetéből indulnak ki, amit a számos könyvben leír, hogy jelenleg az egyetlen olyan elmélet, aminek a segítségével komplex struktúrák kialakulását meg tudjuk magyarázni, ez a természetes szelekció, és mivel az emberi nyelv is egy ilyen komplex struktúra, ezért kézenfekvő, hogy ebből induljunk ki, ezzel próbáljuk megmagyarázni az emberi nyelv kialakulását. És ugye ez a szemléletmód jelenik meg John Maynard Smith és Szatmári Örs híres könyvében, ugye a Major Transitions in Evolution-ban, ahol ugye az evolúció nagy ugrásairól, vagy nagy lépéseiről van szó, amelyek közül az egyik az emberi nyelv, és ők is értelemszerűen, hát mivel Maynard Smith ugye a 20. század egyik leghíresebb evolúció biológusa volt, hanem a leghíresebb, tehát ők is ezt az adaptacionista megközelítést fogadják el, vagy képviselik. És ugye alapvetően ez az adaptacionista megközelítés, ez nem ígér mást, mint hogyha kiindulunk egy ilyen nagyon egyszerű kunyhóból, levelekből, fából építés kunyhóból, akkor létezik az épületeknek olyan láncolata, amelyek nagyon-nagyon kicsiben különböznek egymástól, aminek a végén eljutunk a gótikus katedrálishoz. Tehát van egy kis fakunyhó, aztán van egy nagyobb fakunyhó, van egy nádkunyhó, tehát most nem akarom végigmondani, van egy kőépület, és ezeknek a végén ott van a gótikus katedrális. Ez tulajdonképpen a gótikus katedrálisoknak a törzs fejlődésének felelne meg. És ugye az adaptáció és a megközelítés az nem mond mást, mint hogy fel lehet állítani egy sort, és ennek a sornak a magyarázata, a mechanizmusa, ahogyan ezek az újabb és újabb formák létrejönnek, az a természetes szelekció, ami azt jelenti, hogy ugye minden, azok a változatok, amelyek fennmaradnak és úgymond tovább szaporodnak, replikálódnak, azok valamilyen fitness előnyt élveznek a korábbi változatokhoz képest, tehát vagy a túlélésben, vagy a reproduktív sikerük azok nagyobb. Most, hogyha kritikusak voltunk Chomskyval szemben, akkor nyilván itt is legyünk kritikusak, és meg kell kérdezni, hogy létezik olyan hipotézis, ami ezt meg tudja valósítani, mint amit ez az adaptációs program felvázol. És hát nyilvánvalóan, vagy hát nem tudom, mindig nyilvánvalóan, de az a válasz, hogy jelenleg még nem. De megkérdezhetjük, hogy azért legalább így a kezdetekről tudunk-e valamit mondani, tehát hogy egy ilyen levelekből és faágakból felépített kutyú az hogy jön létre, tehát ugye ez a nyelv kezdete, vagy kialakulása. És ezzel kapcsolatban viszont bizonyos értelemben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok ilyen elmélet van, viszont ezek az elméletek hát nem túlságosan meggyőzőek. Ugye mind a Csányi professzor úr, mind a Prék Csaba professzor úr mondott egy-egy mondatot egyik másik elméletről, tehát így megemlítették ezeket, de igazából olyan részletesen nem beszéltek róluk. Ezt pótolnám itt most, és végigvennénk ezeket az elméleteket. Alapvetően 5 csoportot lehet megkülönböztetni, és igazából az első csoport ez nem is biztos, hogy beleillik ebbe az adaptacionista programba, mégpedig azért, mert az első 3 hipotézis, az tulajdonképpen egy úgymond ilyen exaptációs hipotézis, ami azt jelenti, hogy azt feltételezi, hogy ez a struktúra, amiből az emberi nyelv kiindult, ez valamilyen más funkcióra jött létre. Tehát ugye valamilyen A funkcióra létrejön valami, és azt egy B probléma megoldására ugye úgymond kölcsön kéri a szervezet, vagy kölcsön veszi a természet, és ezt nevezik exaptációnak, vagy régebbi nevével preadaptációnak is szokták ezt nevezni. És ugye ez a három elmélet az azt mondja, hogy vagy így a gondolkodás eszközeként jött létre ez a nyelv, tehát egy ilyen belső dolog, és csak utána lett ez átvéve az emberek közötti kommunikáció céljára. A második az az eszközkészítés, az azt mondja, hogy azt a kognitív apparátust vette kölcsön, úgymond az emberi agy, amit az eszközkészítéshez használunk, mert az eszközkészítés során hasonlóan hierarchikus struktúrákkal, hierarchikusan felépülő viselkedésekkel van dolgunk, mint az emberi beszél során. A következő az ének elmélete, ami azt mondja, hogy az éneklés segített ahhoz, hogy az emberek egy ilyen kontrollal rendelkezzenek a belégzés és kilégzés fölött, ami a beszédhez szükséges. Tehát nem az van, hogy minden belégzésre mondok egy szót, hanem ugye egy kilégzés belégzésre jobb esetben viszonylag hosszabb mondatokat tudok mondani. És ehhez a kontrollhoz az segítette az elő embereket, hogy elkezdtek énekelni, és az éneklés során ez kifejlődött. Ugye a következő két hipotézis az valahogy az információ cseréhez kapcsolható. Az első azt mondja, hogy az emberi nyelv első funkciója az a plegykálkodás lett volna, tehát hogy a csoporton belül eseményekről történő információcsere. A második hipotézis pedig ehhez hasonló, ami azt mondja, hogy ugye egy információ a csoporton belüli pozícióért cserébe, tehát ha valakinek volt egy információja, ami a csoportnak a hasznára vált, akkor az illető ugye a csoportnak a rangsorban feljebb léphetett a hierarchiában. A következő nagy csoport az igazából a kötődést nevezi meg, mint az emberi nyelv alapfunkcióját, vagy kiindulási funkcióját. Ugye itt is különböző kontextusokat vagy szituációkat lehet megnevezni. Az egyik talán leghíresebb a Robin Dunbar nevéhez fűződő ilyen kurkászási hipotézis, ami azt mondja, hogy az emberi nyelv azért alakult ki, mert ugye a korai embercsoportok létszáma egy bizonyos szint fölé nőtt, ahol fizikai kurkászás már nem volt lehetsége. Ugye a fizikai kurkászás az gyakorlatilag az, amikor a majmok vagy a főemlősök ugye egymás bundájából kiszedegetik a különböző koszt meg az élősködőket. Ugye ennek nem csak az a funkciója, hogy így megtisztulnak, megszorulnak az élősködőktől, hanem az is, hogy azzal, hogy ki kit kurkászik, jelzi azt, hogy ki fontos számára a csoportban, ki az, aki nem. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen csoporton belüli kohéziós eszközként szolgál a csoporton belüli kapcsolatoknak a megerősítése. Azt mondta a Dunbar, hogy egy bizonyos méret fölött ez a fizikai kurkászás már nem vált lehető olyan módon, hogy nem tudtál mindenkit végig kurkászni, és ennek a helyettesítése tulajdonképpen a nyelv, ami egy ilyen szóbeli kurkászásnak felelne meg. Ugye a másik hipotézis az a csoportkötődés, illetve a csoportok belül a nőstények csoportjának a kötődését segítette volna elő a nyelv, a Chris Knight hipotézise. Következő az a Terence Deacon-nek a házassági szerződés hipotézise, ami azt mondja, hogy a monogám párkapcsolatok létrejöttét segítette elő, tehát a férfi és a nő közötti kötődés létrehozása volt a nyelv korai funkciója. Illetve az utolsó ilyen kötődés elmélet az pedig azt mondja, hogy hát a szülőutód kapcsolatnak a megerősítése, illetve az, hogy akkor a nőstények elkezdtek gyűjtögetni, akkor mind a két kezükre szükség volt, le kellett rakni a kisbabát valahol a fűbe, és hogy tartani tudják a kisbabával az állandó kapcsolatot, ugye ehhez kellett szenvednie. A következő szintén híres elmélet, amit szerintem Rachel Wynne Csányi professzor úr megemlített, ez a Miller-féle szexuális szelekció, Tehát, hogy a nőstények azokkal a hímekkel párosodnak preferenciálisan, akik jól tudnak beszélni. Tehát ez tulajdonképpen a beszélő készség, ez egy ilyen páva, kakas, farok tollának feláll meg. Csak ugye az a hímek azok nem itt hordják hátul, hanem hogy minél jobban beszélnek, annál vonzóbbak lesznek a nőstények számára. És az utolsó hipotézis az pedig azt mondja, hogy valamiféle csoporton belüli tevékenység koordinációját szolgált az emberi nyelv, és ez a csoporton belüli tevékenység, ez pedig a vadászat lenne, a csoportos vadászat, ennek a megszervezése volt az emberi nyelv első funkciója. Most nyilván egy-két elmélet megmosolyogtatóan hangozhat, és rengeteg kétség felmerülhet ezekkel az elméletekkel kapcsolatban, és ahogy visszaemlékszem, szerintem Csányi professzorú se ilyen túlságosan hizelgően szólt ezekről az elméletekről. Ugye ezeknek az elméletek zömét angolul csak ilyen last source story-nak nevezik. Tehát azért van így, mert így van. Tehát, hogy lehet ilyen elméleteket kitalálni, amivel tetszőlegesen megmagyarázhatjuk ezt a dolgot, de igazából ezeknek empirikus bizonyítéka nem nagyon van, tesztelni nem nagyon lehet őket. Ugye a nyelv, mint a beszélt nyelvről nem készülnek fosszíliák, tehát így nem lehet nyomon követni, hogy ez a dolog tényleg hogy történt. Valószínűleg nagyon régen történt, senki nem volt ott ugye a maiak közül, tehát így Isten igazából, hát erről így nem lehet túl sok mindent mondani, és hát mindenki mondhat, amit akar, de ezt nem tudjuk leellenőrizni, vagy nincs tudományos módja annak, hogy ezek közül az elméletek közül választani tudnánk. És nyilván, hát ez elvezethet egy bizonyos frusztrációhoz, például Derek Pickert van egy nagyon híres nyelvész professzor, aki már számos könyvet írt az emberi nyelv kialakulásáról. Ugye ő is azt írja, hogy fact that decent similar explanation for is side by side, there's when immediately not enough constraints are being used to limit possible explanations. Tehát ugye nem elég lekorlátozottak ezek a magyarázatok, tehát túlságosan nagy az a tér, amiből ugye ezeket a hipotéziseket ki lehet választani, illetve hasonló kritikát megfogalmazott ez a Mark Hauser és Tekonuszek Kritis, aki ugye a Chomsky társszerzői voltak ezekben a 2002-es írjúban. The construction of historical narratives of language evolution is too unconstrained, tehát hogy így sem elég korlátos ez a tér, amiből az elméleteket ki lehet menni. Nyilván ez egyfajta frusztrációt szülhet, és az a kérdés, hogy ezt hogy lehet megszüntetni, hát nem feltétlenül azt valaki frusztrált, hanem hogy így a emberi nyelven kapcsolatos problémát. Ugye alapvetően két megoldási lehetőség tűnik föl, mind a kettőt használták, már alkalmazták, el lehet dönteni, hogy az egyik vagy a másik mennyire hatékony. Ugye az egyik az egyszerűen az erről szóló elméletek publikációjának a megtiltása, amit a Francia Akadémia meg is tett 1866-ban. Azt mondta, hogy ilyen elméleteket ők nem publikálnak. Ez bizonyos szempontból egy teljesen jól megindokolható, racionális döntés. Pontosan azért, mert ugye nincs módja annak, hogy el lehessen dönteni ezek közül az elméletek közül, melyik igaz, melyik nem. Tehát ez egy abszolút ilyen parttalan vita, vagy parttalan diszkuszió lenne, akkor már jobb, ha azt mondjuk, hogy ebben nem kérünk. Ugye a másik lehetőség pedig az, hogy valamiféle kritériumrendszert állítunk be, és megpróbáljuk ezeknek a kritériumoknak az alapján értékelni ezeket az elméleteket. Na most én itt azt a kritériumrendszert fogom elmondani, amit a Szatmári Örsel írt review-ban megfogalmaztunk, ez egy tree review 2000-ben. Azóta már mások is megfogalmaztak nagyon hasonló kritériumokat, például Derek Bickert a megújabb könyvében, az Ádám nyelvében is van egy hasonló kritériumrendszer. Tehát viszonylag nagy átfedések vannak, ami azért azt mutatja, hogy valószínűleg ezek a kritériumok nem teljesen végből kapottak. Ugye annyit érdemes megjegyezni, hogy alapvetően ez a kritériumrendszer, amit felállítottunk az Örsel, ez nem meglepő módon az adaptacionista program alapfeltevéseiből indul ki, tehát arra épül, Nyilván, ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor nem biztos, hogy egyet ért az összes kritériummal. És hát ebből következik az is, hogy rögtön az első kritérium az az, hogy képes-e az elmélet megmagyarázni azt, hogy milyen szelektív előnyök származnak az emberi nyelv használatából. Tehát ugye az adaptációista programnak pontosan a lényege. Ez valami olyan viselkedés volt, ami valamiféle fitness előnyt jelentett azoknak a gyereknek, akik ezt a kommunikációs rendszert használták. Vagy a túlélésük volt jó, vagy több, nagyobb valószínűséggel találtak párt, vagy az utódaikat könnyebben tudták felnevelni, tehát valami olyan előnyük kellett ebből származni, amit ugye így fitnessben le lehet fordítani. A másik kritérium az, képes az elmélet megmagyarázni a kommunikáció őszinteségét az adott szituációban. Most az őszinteség ez miért kérdés, vagy miért probléma? Azért, mert úgy gondoljuk, hogy egy ilyen kommunikációs rendszer akkor jöhetett létre, hogyha megvolt a résztvevő feleknek, tehát kellően motiváltak voltak, mind a szignáladó, mind pedig ugye a szignálvevő egyet, ahhoz, hogy egy ilyen kommunikációs rendszert használjon. Most a szignálvevő egyet mikor lesz kellően motivált? Akkor, hogyha ugye nagy átlagban megéri neki ezekre a szignálokra figyelnie, és mikor fogja a nagy átlagban megérni neki, ha ezek a szignálok legalábbis valamennyire őszinték, tehát valamilyen számára hasznos információhoz hozzá tudjuk nyúlni. Most az őszinteség az azt is jelenti, hogy az a legkézenfekvőbb, hogyha egy olyan szituációt keresünk, ahol nincs érdekellentét a kommunikáló felek között. Ugye, mit jelent az érdekellentét? Az érdekellentét egyszerűen azt jelenti, hogy a lehetséges kimeneteleket a kommunikáló felek között eltérő féleképpen raksolják. Tehát, például ha én szkanderezek valakivel, akkor ugye az én preferált rangsorom, hogy én gyerek, azon a legmagasabban, az első helyen, és a második helyen van az, hogy én vesztek. Hát már mintha ha feltételezzük, hogy szkanderezés közben mindig nyerni akarom, hogy kézenfekvő feltételezésnek tűnik. Akivel én szkanderezek, ő még nyilván újra sorolja a dolgot, hogy ő szeretne nyerni, tehát ő nála az az opció van az első helyen, és az, hogy én nyerek, nála azon a második helyen. Tehát ugye pontosan fordítva rangsoroljuk a lehetséges kimeneteleket, ezt hívjuk érdekellentétnek. Ugye rengeteg ilyen szituációban, az állati kommunikációban akár, amikor az egyedek egy erőforrás birtoklásáért versengenek, akár amikor mondjuk egy hímet a nőstényekért versengenek, vagy a párválasztásnál is lehet ilyen érdekellentét a hímek és a nőstények között. És ugye ennek az ellentéte az a szituáció, amikor érdekegyezés van a kommunikáló felek között, tehát hasonló képben rangsorolják a lehetséges végkimeneteleket. Mondjuk amikor egy csoportban egy őrszem vészjelzést ad, akkor nyilván csoporttagjának az, hogy ha mindenki el tud menekülni, biztonságba tud kerülni, tehát akkor ott hasonlóan rangsorolják a lehetséges végkimeneteleket, azt szerintem ugye jó, miért kevésbé jó. Tehát ott nincs érdekellentét. Meg lehet azt mutatni a játékelméleti modellek segítségével, és Isten igazából ez az én fő kutatási területen, hogy ugye őszinte kommunikációt, ezt egyébként nem én, hanem már John Maynard is megmutatta, tehát ha nincs érdekellentét, akkor költségmentes szignálok segítségével is lehet őszinte a kommunikáció. Ez miért fontos nekünk? Azért fontos nekünk, mert ugye úgy tartjuk, leginkább úgy tartjuk, hogy az emberi nyelvvel és a beszélt nyelv, hát az nem túlságosan költséges. Tehát bárki tud hosszú órákon keresztül beszélni, anélkül, hogy fáradtságban összezuhanna, ha csak nem csinált előtte valami nagyon fárasztó dolgot. Tehát valószínűleg az emberi beszélt nyelv önmagában nem egy olyan hihetetlen költséges dolog, amiből arra következtetnénk, hogy ugye egyfajta ilyen költséges kommunikációs rendszerről lett volna szó. Tehát megint ez nem feltétlen jelenti azt, hogy az emberi nyelv legkorábbi stádiuma az biztos, hogy költségmentes szignálokból áll, csak azt jelenti, hogy ez a legkézenfekvőbb feltevés, vagy a legkönnyebb feltevés, ha egy olyan szituációt keresünk, ahol nincs érdekellentét, mert ott költségmentes szignálok is működhetnek őszintén. Na most a következő kritérium az úgynevezett beágyazottság, ez pedig egyszerűen annyit jelent, hogy lehetséges-e a jelentésre valamilyen más módon is utalni, mint maga a jel. Tehát a legegyszerűbb dolog az, hogy rámutatok valamire. Ez az asztal, ez a szék, ez a számítógép és a többi. Ugye nyilván ilyen szituációkban belekeveredhetünk, különösen akkor, ha két olyan beszélő próbál beszélgetni, akik nem ugyanazt a nyelvet beszélik, és akkor ugye nagyon gyakran sor kerül erre a megoldás, hogy rámutatnak, hogy mit akarnak, víz, pohár, óra és a többi. Tehát ez a beágyazottság összejelenti, és ez ott jön be a képbe, hogy meg lehet azt mutatni, hogy egy ilyen konvencionális szimbólumrendszer úgy lehet létrehozni, hogyha van erre lehetőség. Tehát, hogyha van arra lehetősége a kommunikáló feleknek, hogy azokon a szimbólumokon kívül, amiből ez a kommunikációs rendszer áll, azokon kívül is valahogy rá tudjanak mutatni azokra a dolgokra, amit ők meg szeretnének tervezni. Ez konkrétan Luke Steele kutatásaiból jön ez a feltevés, ő ilyen mesterséges ágenseket vizsgál, ilyen számítógépes ágenseket is, ott a rámutatás, az nem rámutatás volt, hanem kétdimenziós koordináták megadása volt, de ez nem változtat a tényen, hogy ez a konvencionális jelrendszer, ez csak akkor jött létre, ha erre lehetőség volt. Tehát, hogy a jeleken kívül is valahogy rá tudtak mutatni arra, hogy most miről is van szó. A következő kritérium, hát a számozás, ami kicsit el van csúszva, most látom, de ez remélem nem szabad. Különösebben, tehát a következő kritérium az az úgynevezett generalizációs képesség, ami ugye azt jelenti, de emberi nyelv ezt nagyon sokféle szituációban, nagyon sokféle dologra lehet használni. Tehát nem egy szűk kontextusban egyféle dolgot tudunk vele kommunikálni, mint például a méhek tánca, amit szoktatni a méhek nyelvének is nevezni, de az alapvetően egy elég félrevezető dolog, mert hiszen pontosan arról van szó, hogy az gyakorlatilag csak egy kontextusban nagyon kevés számú információ közlésére tudják használni, tehát hogy milyen messze van a táplálék, és hogy az milyen bőséges az a táplálék, de ugye ezt nem lehet más kontextusokban más jelentések kommunikációjára használni. De emberi nyelvnél viszont megvan ez a lehetőség, és ha mondjuk nem is várjuk el egy hipotézistől, hogy megmagyarázza azt, hogy az emberi nyelv a jelenlegi formájában hogy jött létre, ezért azt elvárhatjuk, hogy valamiféle támpontot ad arra, hogy mi vezetett el oda, hogy valószínűleg egy nagyon egyszerű kommunikációs rendszerből egy egyre komplexebb és komplexebb összetettebb kommunikációs rendszer felé haladt ez a dolog, amit ugye már lehet más kontextusokban is használni. És az utolsó hipotézis, vagy utolsó kritérium, ami egy teljesen kézenfekvő kritérium, az pedig az, hogy amennyire ma tudjuk, ugye az emberen kívül nem rendelkezik más élőlény ilyen komplex kommunikációs rendszerrel, az a kérdés, hogy meg tudja magyarázni az adott hipotézis, hogy miért az embernél jött létre ez a kommunikációs rendszer, és amennyire ma tudjuk, sehol máshol. És ha végignézzük az itt felsorolt elméleteket, ezeknek a kritériumoknak az alapján, akkor azt látjuk, hogy Isten igazából nincs egy elmélet sem, ami megfelelne az összes kritériumnak. Ugye leginkább az első szempont, ez a szelektív előny, az, ami a legtöbb kritériumnál fennáll, de ez nem meglepő, hiszen a legtöbb hipotézis abból indul ki, hogy valami olyan dolgot akarnak mondani, ami az adott egyet számára valamilyen módon hasznos lehet. Tehát a csoportkötődés, a szülőutód kötődés, a párkötődés, az információ csere, ezek ugye mind hasznos dolgok, tehát ezt nem lehet megkérdőjelezni. Ezért alapvetően nagy probléma nincsen. A második pontnál, az őszinteségnél ott már sokkal nagyobb kérdőjelek jelennek meg, ugyanis rengeteg olyan szituáció van, ahol érdekelvesztés van a kommunikáló feleknek. Tehát például mondjuk a kurkászás vagy a csoportkötődés hipotézisben valószínűleg nincsen, mert mindenkinek az érdeke, hogy egy csoport, ez egy kohézív csoport legyen, de már mondjuk a pletyka, vagy az információcsere, vagy a párkötődés, vagy a párválasztás hipotézisek egy olyan szituációt írnak le, ahol érdek ellentét lehet kommunikáló felek között. Tehát pletykálásnál ugye egyáltalán nem biztos, hogy én megbízhatok a másikban, akitől ezt az információt kapom. Lehet, hogy ő félre akar engem vezetni, valami rosszat akar nekem, vagy valaki másnak akar rosszat azzal, hogy olyan dolgokat terjeszt róla, ami nem feltétlen korrektek. Ugye a párválasztásnál, vagy az ilyen párkapcsolatnál ugye ott elég nyilvánvaló érdekellentét van, tehát egy hímeknek nem biztos, hogy érdekük azt a monogám kapcsolatot megtartani, amit mondjuk ők megígérnek egy nősténynek, ugye ez a probléma a mai napig is fennáll, vagy megtalálható. Nyilván a szexuális szelekciónál is érdekellentét van, tehát ott ugye minden hívnek az az érdeke, hogy ő elhitesse a nőstényekkel, hogy ő van a legjobb kondícióban, ő rendelkezik a legjobb hívnekkel. A nőstényeknek meg az ő érdeke, hogy megpróbálják kiszűrni a hívek közül, hogy ez tényleg így van-e, vagy nem. Ugye nagy kérdés, hogy ez a beszélt nyelv, ez mennyire alkalmas erre a funkcióra, tehát hogy alkalmas lehet-e, hogy a hímek bármilyen tulajdonságára megbízható módon következtetni lehessen, mondjuk abból, hogy valaki mennyire jól beszél, vagy folyékonyan beszél. Ez nem lehetetlen, de azért ugye itt is érdekel, egyértelmű érdekellentét van a kommunikációs felek között. A következő pont ez a beágyazottság. Hát itt erre nem nagyon gondoltak, vagy szerintem erre nem nagyon figyeltek a hipotéziseknél. Ugye nagyon olyan sok hipotézis van, ahol így a korai szavakra elég absztrakt fogalmakat javasolnak, vagy olyan kommunikációs helyzeteket írnak le, amiket absztrakt fogalmak nélkül nem nagyon lehet megoldani. Tehát, hogy mondjuk ki mennyire hűséges, vagy ki mennyire megbízható. Ez ugye hűség, megbízhatóság, ezek olyan abszolút dolgok, amire nem lehet rámutatni. Tehát nem valószínű, hogy ilyen fogalmakkal kezdődött volna ez a dolog, sokkal valószínű, hogy van kézzelfoghatóval, tárgyakkal, élőlényekkel, mozgással és a többi. De a legtöbb elmélet nem nagyon figyel erre. Következő, ez a generalizációs képesség. Ugye itt is az elméletek zömében egy elég nagy hiány van, tehát lehet, hogy adnak valami ötletet arra, hogy mi lehet a kiindulás, mondjuk a Dunbar-féle ilyen kurkászás hipotézis, de hogy a kurkászásnak miért kellene elvezetnie egy olyan komplex kommunikációs rendszerhez, mint amire a mostani beszélt nyelv, hát az nem teljesen világos, vagy ez nem teljesen egyértelmű. Sok más hipotézisnál sem egyértelmű. Már csak azért sem, mert ugye ezeknek a szituációknak az öme megtalálható az állatvilágban. És ugye ez már a következő ponthoz is átvezet, tehát ez a miért egyedi az emberi nyelv. Tehát ezeknek a szituációknak az öme megtalálható az állatvilágban, tehát ott is vannak monogám párkapcsolatok, ott is van szülőutód kötődés, ott is van csoportkohéziót segítő kommunikációs rendszerek. És ha mondjuk a vadzuda, vagy a különböző madarak meg tudják ezt oldani ilyen komplex kommunikációs rendszer nélkül, az embereknek miért volt szüksége erre a problémára egy ilyen kommunikációs rendszer? Nem lehet azt érteni, hogy abban a szituációban miért lett volna szükség egy ilyen komplexitású dologra, vagy hát nem is feltétlenül ilyen komplexitásúra, de hogy egy olyan dologra, amiből ez a komplexitás létrejöhetett volna. Tehát ha a vadludaknak jó az a két-három hármugás vagy picit több, amivel ugye ezt a párkötődést létrehozzák, akkor az embereknél miért nem állt meg egy ilyen szinten ennek a kommunikációs rendszernek a fejlődése, és miért ment ezen jóval túl. Tehát azt lehet mondani, hogy is igazából egyik hipotézis sem meggyőző, mindegyiknek van egy gyenge pontja, tehát ugye úgy tűnhet végül is, hogy ezeknek a kritikáknak van alapja. És most én tehát ez hát nem jóvá tenni, nem azt mondom, hogy jóvá tenni, hanem most egy hipotézist szeretnék ismertetni, ami véleményem szerint megfelel az összes kritériumnak, és ami teljesen logikus és koherens képet ad arról, hogy az emberi nyelv fejlődése, az hogyan indul ki, milyen szituációban, miért jött létre, és ez miért lett egyre komplexebb és egyre összetettebb ez a kommunikációs rendszer. És a hipotézis, az tulajdonképpen ez itt felsorolt utolsó hipotézisből indul ki, ebből a vadászat elméletből. Ugye azért viszonylag sok plusz jelet lehet látni az utolsó kivételével. Itt mindig az a kifogás, hogyha klasszikus kifogás, hogyha farkas oroszlánok megvannak egy ilyen bonyolult kommunikációs rendszer nélkül, az embereknek akkor miért van szüksége a vadászathoz egy ilyen kommunikációs rendszerre. Ezt majd mindjárt meg fogjuk látni, és alapvetően a roppant egyszerű magyarázat, igen, az szerintem az, hogy ide is visszatérek, de a roppant egyszerű magyarázat az, hogy igazából az ember az nem hús erő, hanem minden erő. Tehát ugye, addig, amíg mondjuk, ha egy farkas oroszlán megéhezik, akkor egyértelmű, hogy az éjségét csillapítsa, akkor elmegy a vadász. Valamilyen módon húszszer. De ha mondjuk egy korai ember előtt megéhezett, akkor nem volt egyértelmű, hogy most vadászni megy, vagy gyümölcsöket gyűjteget, vagy növénymagokat gyűjtöget, és az öté. Na most az előző két díj az pusztán azt jelölte, hogy körülbelül eddig a szintig szeretnék én eljutni, tehát ne várjuk senki, hogy eljutunk a multiplikus katedrálisok komplexitásához, hanem csak tényleg így a kezdetek kezdete, tehát ugye a legegyszerűbb kommunikációs rendszer az miért és hogyan jött létre. Illetve a következő dia, az ugye a cikknek a címe, Prehand Communication Provides Context for the Evolution of the Human Language, tehát a kommunikáció előtt, tehát a vadászat előtti kommunikáció volt az a kontextus, ahol a korai emberi nyelv először megjelent, legalábbis én ezt így gondolom, aztán nyilván vagy valaki egyetért ezzel, vagy nem. Na most, tehát visszatérve ugye a vadászatra és arra, hogy miért az embernél ez miért eredményezett egy ilyen komplex kommunikációs rendszer. Nyilván, ha valaki azt mondja, hogy ez az egész a vadászatból indult ki, akkor ugye meg kell tudni azt mutatni, hogy az ember előzőknél a vadászat az ténylegesen egy jelentős táplálékforrás volt. Ugye ez nem könnyű dolog, és a szakirodalomban egészen a mai napig igen heves viták dúlnak két ellentétes megközelítés között. Az egyik az azt mondja, hogy a korai emberek, tehát mondjuk itt a Homo habilis, Homo erectusról van szó, amelyek mondjuk ilyen 2,8-1,5 millió évvel ezelőtt jelentek meg, hogy ezek az egyik elképzelés szerint alapvetően törkhúst fogyasztottak, nem arról van szó, hogy aktívan vadásztak volna, hanem más nagyragadozók által elejtett zsákfákhoz férhettek valamilyen úton módon hozzá. Nyilván az alternatív hipotézis pedig, hogy aktív vadászatot folytattak, és hogy ez aktív vadászat révén akár viszonylag nagy testű állatokat is zsákmányul ejtette. Ugye ezt elég nehéz elképzelni, mert azért ezek a korai emberek ugye kőszakócákon kívül más fegyverekkel nem nagyon rendelkeztek, tehát némi indokolt szkepticizmus megjelenhet abban, hogy mondjuk egy 80-100-120 kilós antilopot, vagy lehet egy kőszakócát segítségével gyilkolni, majd erre is ki fogunk térni. Kőszakócán kívül még szükség lesz egy pár dologra, de bátran állíthatom, hogy ez a pár dolog a teremben ülő emberek közül mindenkinél megvan. Na, tehát akkor milyen bizonyítékaink vannak arra, hogy mondjuk korai emberek vadásztak, illetve ez egy számukra jelentős táplálékforrás volt, vannak közvetlen bizonyítékok. Ugye a közvetett bizonyítékok az nem feltétlenül egyértelműen a vadászatot támasztják alá, hanem más hipotézist, akár ezt a bővérő hipotézist támogathatják. Ugye az első az nyilván a korai kőeszközök megjelenése és funkciója. Ugye már ilyen több mint 2,5 millió évvel ezelőtt ről származó kőeszközöket ismerünk, hogy ezeket az oldói szódakban találták meg, innen is van ennek a technológiának az elnevezése, és azt lehet tudni, elég egyértelműen lehet tudni, hogy ezeket a szaporcákat nagytestű állatok feldarabolásához használták. Azt is lehet tudni, hogy ezekből a szaporcákból viszonylag sok volt. Tehát nem az volt, hogy volt egy-két darab, hanem sok, ami azt jelentheti, hogy ebből azt lehet feltételezni, hogy valószínűleg elég sok nagy testű élőlény volt, amihez hozzáférhettek, mert különben miért lett volna szükségük sok szaporcára, de ez nem egyértelmű, ez csak egy ilyen feltételezés, hogy ezt jelentheti, de az biztos, hogy ezek a kőszaporcák, ezek elég gyakoriak és nagy testű élőlények feldarabolásához használták őket. Következő kritérium a csontokon talált vágási nyomok és a ragadozóktól származó fognyomoknak az összehasonlítása, illetve az, hogy melyik volt a hamarabb. Nyilván, ha az emberek a nagytestű macskafélék által hátrahagyott dökhússal táplálkoztak, akkor a macskafélék fértek hozzá először kajához, akkor az ő fognyomuk kerül rá először a csontra, és utána a szaporcától származó vágási nyom. Ha pedig fordítva van, az emberek vadásztak, akkor ugye a szaporcáktól származó vágási nyom az első, és utána jönnek a nagymacskáknak, vagy a hiénáknak, vagy bármilyen más ragadozóknak a fognyomai. Most ezen a területen is igen erős vita van, és személyeskedésről sem mentes vita van arról, hogy tulajdonképpen pontosan mi hogy történt, és módszertanul meg ezeket hogy kell elemezni, vagy hogy nem kell. Nem meglepő módon két nagy tábor van, az egyik azt mondja, hogy a nagymacskák nyomai voltak inkább előbb, a másik meg az emberi szaporcák vágás nyomai. De a legújabb vizsgálatok, én úgy gondolom, hogy inkább ezt a második álláspontot támasztják alá. Tehát, hogy ugye az emberektől származó vágás nyomok voltak ott hamarabb, és ezért ahogy fogalmaznak ebben a cikkben, ugye nem támogatják azt az elképzelést, hogy hominidák macskafélék által elhagyott tetemeket raboltak volna fel. Ugye nem mondják ki, hogy akkor ezek a hominidák aktívan vadásztak volna, ezt így nem állítják ebben a cikkben, de ugye elég nehéz más alternatív hipotézist elképzelni. Vagy, tehát nyilvánvaló, hogyha nem a nagymacskák fedők hús, akkor honnan származhatott az a hús? Akkor ez egy valószínűsíthető, vagy nagy valószínűséggel, hogy akkor ez valamiféle aktív vadászat volt. Következő az a szénizotópos vizsgálatok, ugye itt ezek a C3-C4-es szénizotópok összetétele különböző növényekben, és ezért a különböző állatokban is különbözik annak a függvényében, hogy milyen típusú növényekkel táplálkoznak. És ezért a növényevők és a ragadozók izotópos összetétele is eltérő. És ennek az összetételnek a segítségével meg lehet azt tippelni, hogy az adott típusú élőlény az növényevő volt inkább, vagy ragadozó volt inkább. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, már körülbelül 3 millió évvel ezelőtt az embernek ez az összetétele, mondjuk a hiénák izotópos összetételéhez hasonlított, tehát a hiénákhoz hasonló táplálékkal táplálkozhattak. Ugye ez sem egyértelmű bizonyíték a vadászat mellett, mert a hiénák is rengeteg dökhús fogyasztanak, tehát ez is összeegyeztethető végül magában így a dögevő hipotézissel. A következő tény, az egy roppant érdekes tény, még pedig ez egy emberi parazitából, és ennek parazita törzsfejlődéséből indul ki. Ezek nem túlságosan szívesen látott paraziták, ezek a halandférgek, amelynek ugye van egy gazdaszervezetük is, egy köztes gazdájuk, a gazdaszervezetben fejlődik ki ez a galantférög, amelyik petéik a gazdaszervezetük üdülékével kijut a szabadba, köztes gazda ezt mondjuk a füvekkel együtt megeszi, a galantféreg, tehát bekerül, kifejlődik a lárva, az bekerül a húsba, és hogy a gazda szervezet, az megeszi ezt a köztes gazdát, és így visszakerül a galantféreg lárvája a gazda szervezetbe. De azt feltételezi, hogy van valami húsevő faj, aminek elég gyakori tápláléka az a növényevő köztes gazda. Azt lehet kimutatni, hogy az emberi galantférgek, amelyeknek három faja van, kettő a hiénákban található galantférekkel, vagy nem, egy a hiénákkal található galantférekkel, és kettő pedig a nagymacska félékben található galantférgekkel a közeli rokonságban. Tehát valószínűleg a közös ősük ugye a hiénákban is a nagymacska félékben volt. Azt is meg lehet mutatni, hogy az utóbbi két fajnak a különválása már olyan 1,7 millió és mondjuk olyan 800 ezer évvel ezelőtt megtörtént. Tehát az azt jelenti, hogy már olyan régen ezek az emberölődők táplálkoztak olyan gyakorisággal ezekkel a növényevőkkel, akármilyen növényevők legyenek is azok, hogy ezek a galantférgék, ezek átkerülnek belé. Tehát ez azt jelenti, hogy már ilyen régen a hús ugye egy fontos szerepet játszik az ember táplálkozásában. Ugye ez sem egyértelműen csak a vadászat hipotézis támasztja alá, ez is még összeegyeztető a másik hipotézissel. A következő megfigyelés az megint egy nagyon roppant érdekes megfigyelés, és szerintem ez már sokkal inkább a vadászat hipotézis támogatja. Ez pedig egy Nature cikk, Bramble és Lieberman nevéhez fűződő Nature cikk, ahol azt találják, hogy a Homo erectus, és hát tulajdonképpen a mai ember is, az alapvetően a hosszú távfutáshoz van alkalmazkodva. Most bármilyen furcsának tűnik, de ez így van. De itt az ábrán bal oldalon egy csimpánznak a csontvázát lehet látni, jobb oldalon egy Australopithecus fajnak a csontvázát. Ugye azt lehet tudni, hogy a csimpánzok fel tudnak állni két lábra, és ugye két lábon járva meg tudnak tenni bizonyos távolságokat, de ugye aki látott már csimpánz sétálni, az tudja, hogy nem úgy sétál, mint az ember, tehát így nem egymás elé teszik a lábukat, hanem így oldalra, meg elég ilyen imbolygó járással járnak, és meg vannak rogyasztva a térdeik. Ami nem túl jó dolog, mindenki próbálja ki, hogy ilyen rogyasztott érdekkel milyen messze tud elmenni, vagy meddig tud kétlábon megállni. Egyszerűen a csimpánz anatómiai struktúrája nem a két lábra járáshoz alkalmazkodott, hanem nyilvánvalóan így a fájlokon történő függeszkedő, félig járó, félig függeszkedő életmódhoz. Ugye ezzel szemben ugye az Australopithecus fajokról tudjuk, hogy ők már ténylegesen alkalmazkodtak a két lábon járáshoz, viszont azért még elég hosszú kezeik voltak, ugye a törzshez képest, tehát azt is tudjuk, hogy viszonylag sok időt töltöttek a fán, és igazából ugye a két lábon járás az nem feltétlen jelenti azt, hogy futni tudtak volna, tehát úgy gondoljuk, hogy két lábon járni valószínűleg gyakran jártak két lábon, de nem voltak jó futók. Most ezzel szemben, ugye a következő két ábrán a Homo sapiens, sapiens és Homo erectus felépítése látható. A Homo sapiens van a bal oldalon, a Homo erectus jobb oldalon. Igazából ezt nem mondtam volna meg, hogy ha így ezt a felső részt letakartam volna a két ábrán, akkor valószínűleg senki nem tudta volna megmondani, hogy melyik a sapiens és melyik az erectus. És ez nem meglepő, mert alapvetően a Homo erectus morfológiájában már úgy nézett ki, mint a mai ember, mint a sapiens, egy nagy különbséggel, az agytérfogata nem volt akkora, tehát körülbelül olyan fele akkora, tehát olyan 8, hát nyilván attól is függ, hogy a Homo erectus fejlődésének melyik stádiumát nézzük, de olyan 800 köbcentis agyra rendelkezett, tehát kisebb volt az agytérfogata, mint a mai modern ember agytérfogata, de ettől függetlenül a morfológiájában már a mai modern emberre hasonlít, és azt lehet látni, hogy jóval hosszabb lábai vannak, mint akár a csimpánznak, akár mint az ausztrálopithecus fajoknak, És rengeteg olyan adaptáció van a mai modern levelben, ezeket nem fogom végigmondani, ezek benne vannak ebben a Nature cikkben, ami azt mutatja, hogy ezek a hosszú távfutás elősegítésére jöttek létre, tehát hogy, meg, hogy, hogy egy ilyen mozgásra képesek legyünk. És hogy ez, ez a preferencia tényleg megvan bennünk, hogy ez a képesség, ezt ugye viszonylag könnyű megmutatni, mert például ilyen képeket lehet találni a világhálón, ahol ugye több tízezer ember, igen, hosszú távot, mint 42 kilométer lefut. Ugye egy Csányi professzor kedvenc példája, hogyha én csimpánzt összerakok a teremben, azok már rég összeverekedtek volna. Itt most ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk több ezer ember összezsúfoltunk egy utcán, és nem rekedtek össze ott azonnal, hanem arról van szó, hogy megindultak egy irányba mindjárt, és elkezdenek futni. És ahhoz, hogy elkezdenek futni, hanem lefutnak 42 kilométert önként. Tehát nincs még egy ilyen faj a világon, amiket egyedül önként megcsinálnak. De nyilván vannak olyan fajok, amelyik vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, de ott sem tesznek meg egy nap alatt drasztikusan ilyen gyorsan ekkora távolságot, illetve hogy nyilván megvan az a motiváció, ugye, ugye vagy telelni mennek, vagy a fészkelő helyekre utaznak vissza, tehát ugye meg lehet mutatni, hogy mi az az adaptív előny, ami miatt ugye A pontba elmennek B pontba. Na, mondjuk megkérdezzük, hogy a chicagói maraton futói miért futnak el Chicago egyik felében a másik felébe, akkor nem tudom, hogy milyen adaptív magyarázatot tudnak mondani, mondjuk ott jobb pizzát sütnek az egyik étteremben, vagy nem fúj annyira a szél, de azért nem valószínű, hogy több tízezer ember azért elfutna az egy város egyik feléből a másikba, mert jobb a pizza, vagy kevésbé fúj a szél. Tehát, az és ugye azt is tudjuk, hogy a futás vagy a kocogás az tulajdonképpen a legnépszerűbb a szabadidős tevékenység, tehát gyakorlatilag bárki csinálhatja korra nemre való tekintet nélkül, és az emberek ezt csinálják is. És ugye ez is egy olyan különbség, egy lényegesen határozott különbség az összes többi főemlőshöz képest, ami igen erősen elkülöníti az embert tőlük. Tehát ugye lehet, hogy a csimpánzok két lábra tudnak állni, de futni nem nagyon tudnak, és hogy 42 kilométert nem fog lefutni egy csimpánz se önként és dahova, ez biztos, de se a gorillák, se az orángutánok, semmelyik főemlőshöz nem fogja megcsinálni. Most nyilván, ha van egy ilyen preferencia, és emögött a preferencia mögött, ugye ott vannak azok a morfológiai jellegek, amelyek ezt elősegítik, és ezek már ugye a Homo erectusban megfigyelhetőek, akkor felmerül a kérdés, hogy a Homo erectusnak ez mire volt jó, miért kell, mire használta. És én szerintem nem nagyon lehet más magyarázatot találni, mint az, hogy tehát nyilván két lehetőség van, vagy a Homo erectus kergette valami, vagy a Homo erectus kergette valamit. Tehát egy röviden összefoglalva. Na most mi kergethetett egy Homo erectus 42 kilométeren keresztül? Na jó, mondjuk nem kell ragaszkodni a 42 kilométerhez, de mondjuk arról van szó, hogy ragazók vagy ragazó csoportjára el kell menekülni, akkor mondjuk felfutnak a legközelebbi fára, vagy nem tudom, beugranak a vízbe, vagy fordítva, tehát nem biztos, hogy ahhoz ilyen hosszú távokat meg kell tenni. Ha mondjuk arról van szó, hogy ökhússal táplálkoztak, ott se látom azt igazából, hogy mondjuk egy dögevőnek miért kellene ilyen hatalmas távolságokat megtenni ebben a tempóban. Nyilván egy hiénák nagy távolságot bevarangolhatnak az adott territóriumon, de azt nem feltétlenül kell ilyen sebességgel vagy ilyen tempóban megtenni. Úgyhogy szerintem a legkézenfekvőbb magyarázat, hogy azért alakult ki ez a morfológia és a preferencia, mert valamit kergettek viszonylag hosszú távon, ami a számukra fontos volt. Nyilván nem lett volna fontos, akkor nem kergetik. Na most mi lehet az, ami fontos és hosszú távon érdemes kergetni? Nyilván valamilyen zsákmányt, egy nagy testű emlős, amit ugye utána táplálékként el lehet fogyasztani. És akkor itt jön vissza az a kérdés, hogy hát hogy lehet nagy testű emlősöket igazából fejlett eszközök nélkül megölni. Ugye a mai vadász vagy gyűjtögetők törzsek szinte mindegyikében megvan dárda, nyílvessző, amik a segítségével ugye a zsákmányokat el tudják ejteni. De az biztos, hogy legalábbis a ma ismert leletek alapján a Homo erectusnak nem voltak ilyen eszközei, tehát kőszakócái voltak. Egy fokkal fejlettebb, jobb, szebben kidolgozott, szimmetrikusabb kőszakócái voltak, mint mondjuk 1 millió évvel ezelőtt, de valószínűleg a kőszakócákon és mondjuk az ilyen faágon, botokon kívül más eszköze valószínűleg nem nagyon volt. És akkor itt jön be a futás, és itt jön be a hosszú távfutás. Itt jön be az, amit mondtam, hogy mindenki rendelkezik ezekkel az eszközökkel. Ugyanis nagy valószínűséggel egy olyan vadászati módszert használhattak, amit ma a világon már senki nem használ, azért, mert ez egy viszonylag hosszú és fáradtságos vadászati módszer, és nagyon sokat kell hozzá futni. Ma már vannak egyszerűbb módok, tehát nyilván ahol van dárda, ott sokkal könnyebben meg lehet ezekkel az eszközökkel ölni az élőlény. És az egyszerűen arról szól, hogy az ember ugye rendelkezik azzal a képességgel, hogy az ember az izzadás révén adja le a felesleges hűt. Ugye nyáron elég kellemetlen lehet, különösen autóúton, villamoson utazni, ilyenkor nem túl felemelő érzés, de a hosszú távfutás közben ez azért jó, mert futás közben képes leadni az ember pluszban megtermelt hűt. Ezzel szemben az emlősök öme úgy adja a hűt, mindenki gondolom meg tudja mondani, hogy kinyújtja a nyelvét, tehát ha látott valaki mondjuk kutyát nyáron lihegni, tipikus példája a hőleadásnak, tehát kinyújtják a nyelvüket, lihegnek. Ezzel mi a probléma hosszú távfutási szempontból? Hát, hogy futás közben nem nagyon lehet lihegni, vagy nem túl jó ötlet lihegni, mert mondjuk ráhat az ember a nyelvére. Tehát az ilyen emlősöknek meg kell állni egy idő után, hogy ezt a művelet el tudják végezni. És az ugyan tény, hogy általában négy lábú emlősök azonban sokkal gyorsabb, mint az ember. Tehát ha mondjuk nem egy kutyát, hanem másik macskát veszünk, mondjuk körülbelül ilyen hosszú, az ember ilyen, még egy ilyen nagyon kis testű emlős sem fogunk utolérni futva. Tehát ha valaki megpróbáltál egy macskát utolérni, hát nem túlságosan fokreménnyel egy kecsegtető vállalkozás. És nyilván az ilyen nagyobb testű gazellák, antilopok, zebrák is nagyon kényelmesen el tudnak futni az emberrel. Hát úgy tűnik, hogy futásnak itt nem sok babér terem, mert hát ott hagyják simán az ember. Igen, ott hagyják, de utána meg kell állniuk és le kell adniuk azt a hűt, amit a futással megtermelnek. Az ember nem adja föl, hanem megy utánuk, fut utánuk, akkor egy idő után utoléri őket, és újra futással kényszeríti őket. És ha elég meleg van, akkor ugye egy idő után eljutnak arra a pontra, hogy nem tudják leadni ezt a hűt, amit megtermelnek, és az ember mindig futásra készíti őket, és egyszerűen ők után kapnak. És ugye ennek a segítségével egy hűk után kapott állatot már akár egy kőszakóca segítségével is meg lehet ölni. Ehhez mire van szükség? Hát nyilván arra, hogy sokat kell futni sokáig, mert ugye ki kell fárasztani ezeket a zsákmányfajokat, és ugye nyilván ezt valószínűleg Afrikában egy tűző napon kellett megtenni, hiszen akkor érhető el leggyorsabban ez az eredmény, nyilván nincs meleg, nem termelődik plusz hő, akkor ez a vadászati módszer ez nem túl hatékony. De ez mindenképpen sok futásra van szükség, nem gyors futásra, hanem arra, hogy hosszú távon kitartóan tudjon valaki futni. Az emberi futás az szerintem pont erre alkalmas. Tehát nem vagyunk nagyon gyorsak, négy lábú emlősökhöz képest egyáltalán nem vagyunk gyorsak, de nagyon hosszú távolságot tudunk megtenni, és ezt a hosszú távolságot egy egyenletes tempóban végig tudjuk futni, ha kell. Úgyhogy szerintem ez így már sokkal inkább a vadászatra utal, mint bármi másra, de vannak ennél konkrétabb bizonyítékok is a vadászat mellett. Még pedig a következő az, hogy abban körülbelül mindenki egyetért, hogy 500 ezer, tehát fél millió évvel ezelőtt ezek az előemberek már nagy testű embrióseket vadásztak, és ami fontos, hogy nem a beteg gyenge egyedeket célozták meg, hanem a kifejlett példányokat. Ugye a legtöbb ragadozó, még a nagy ragadozók is elsősorban a gyenge és a fiatal példányokat célozzák meg, mert ugye ezeket könnyebb elkapni. Most, hogyha van egy olyan ragadozó, ami nem ezt csinálja, hanem ugye kifejlett példányok vadászatára is kicélzálódik, az valami olyasmit mutat, hogy ez a ragadozó, amit csinál, azt nagyon jól csinálja, tehát valószínűleg hatékonyan tudja csinálni, mert el tud kapni kifejlett példányokat is. Ez valószínűleg ugye az előembereknek valamiféle kooperációra, csoportos együttműködése volt szüksége. És azt lehet feltételezni, hogy a félmillió évvel ezelőtt ez a stádium már megvolt, tehát nagy testű emlősök kifejlett egyedeire vadásztak, hogy valószínűleg ez a viselkedés ez nem ekkor jelent meg, nem itt jelent meg, hanem már hamarabb megjelent, mert hogy ebből jött létre ez a stádium. A következő bizonyíték, az még ennél is konkrétabb bizonyíték, az pedig 400 ezer éves fa dárdák. Ezeket a mai Németország területén találták, 4 dárdát, 20 lólevágott maradványait is kőeszközöket. És hát az az egyértelmű elképzelés, hogy ezeket a dárdákat ugye ezeknek az állatoknak a vadászására használták. Tehát ugye ebből is azt lehet feltételezni, ha 400 ezer évvel ezelőtt már ilyen fejlett eszközökkel vadásztak, akkor ez a vadászat ez valószínűleg hamarabb elkezdődött. Hogy miért hihetjük azt, hogy hamarabb elkezdődött, arról majd mindjárt lesz szó, de még egy utolsó érv amellett, hogy én miért tartom azt valószínűnek, hogy ezek az előemberek vadásztak, és nem ökhússal táplálkoztak, ez pedig úgynevezett az okkan borotvája érvelés, tehát van két hipotézisünk, akkor mindig az egyszerűbbet kell preferálni, ami kevesebb kiindulási feltevésből meg tudja magyarázni ezt a jelenséget. És a csimpánzokról azt lehet elmondani, hogy egyrészt jó vadászok, meglepően jó vadászok, mert mindjárt látni fogjuk miért, és mérnek jelentősége, illetve hogy a csimpánzok nem fogyasztanak dökhúst. Gyakorlatilag egyáltalán nem fogyasztanak dökhúst, még akkor sem, amikor van lehetőség. Az emberről is tudjuk, hogy jó vadász, és az emberről is gyakorlatilag azt lehet elmondani, hogy nem fogyaszt dökhúst. Az ember preferálná a dökhúst, akkor az ugye az a zöldes színű párizsi, ami nem mindenkinek a kedvenc táplálékta, ugye az egy preferált ennivaló ember, és mindenki azért versengő, nem hogy kikapja a zöldét. Tehát általában nem így van, hanem ugye pont az ellenkezője. Mindig egy jó étel, annyi egy étel, mennyire jó, azt az is mutatja, hogy mennyire adnak arra, hogy csak friss húst szolgálnak. Ilyen nagyon magas minőségű éttermek, kizárólag friss hús szolgálnak fel, és ha bármi gyanú felmerül, hogy nem friss a hús, akkor már igen komoly folt lehet az étteremnek a presztízsén. Tehát az emberek alapvetően nem kedvelik a dökhús, sőt az ellenkezőjét. Ebből az a legegyszerűbb hipotézis, ha azt feltételezzük, hogy a csimpánzok és az emberek őse is jó vadász volt, és a csimpánzok és az emberek őse sem kedvelte a dökhúst. Tehát feltételezhetjük azt, hogy az emberek valamikor dökhússal vadásztak, csak akkor azt kell feltételezni, hogy ez a preferencia valamikor megfordul. Tehát akkor egyet több ilyen átmenetet kell feltételeznünk, illetve hát akkor azt kell kérdezni, hogy ha ez a dökhús evés, vagy a dökhússal való táplálkozás ez ilyen fontos volt az ember számára, akkor ez a táplálkozási preferenciákban miért nem mutatkozik meg egyáltalán, és miért pont az ellenkezőjét látjuk. Én szerintem azt lehet mondani, hogy ha bár az előbb felsorolt bizonyítékok zöme, ugye nem egyértelműen a vadászati hipotézis támasztja alá, mert mindkét hipotézis összeegyeztethető, mondjuk az ilyen kőszapócáknak a megléte, de ha ezeket a tényeket nem külön-külön vizsgáljuk, hanem együtt vizsgáljuk, az ember morfológiai felépítését, a vágásnyomokat, a táplálkozási referenciákat, akkor ezekből szerintem igen egyértelműen arra következtethetünk, hogy inkább vadásztak, vagy sokkal inkább vadásztak ezek az emberölődők, mint sem döpussal táplálkoztak. És akkor itt jön az a kérdés, hogy hogy jöhetett létre ez a, vagy miért alakult ki ez a vadászóviselkedés, és hát nyilván, ha még nem felejtettük el a kérdésünket, hogy ez hogy kapcsolódik az emberi nyelv. Tehát mi szükség van ez az emberi nyelvre. És akkor ugye itt jön be az a dolog, hogy a csimpánzok azok jó vadászok, de nem, hát még itt a dögevő hipotézisről írtam, ugye ez elsősorban Blumenstein nevéhez fűződik, ugye maga az elképzelés, hogy a korai emberek inkább dögpust fogyasztottak, és Bickerton volt az, aki ugye ezt a dögevő elképzelést egy ilyen az emberi nyelv kialakulásával összekötötte, de ugye itt is azt tudom elmondani, amit már elmondtam idáig, itt nem akarok ezzel most részletesebben foglalkozni, illetve annyit még, hogy ugye igazából szerintem ez a dögevő hipotézis, illetve az a verziója, amit Derek Bickerton javasol, ami nem pusztán az, hogy ugye a nagymacskák után hátrahagyott dökhúst fogyasztották az emberek, hanem hogy agresszívan elkergették a nagymacskákat. Ezt én azért nem tartom valószínűnek, mert ugye a vadászat ebből a szempontból egy könnyebb dolog, mert ott egy gazellát kell elejteni, vagy egy gazellával kell megbirkózni, ez se teljesen veszélytelen, mert szarvai vannak, meg minden. De ugye pontosan ez a kifárasztásos módszer, ez pont arra irányult, hogy minden veszélytelenebb legyen az áldozat. Viszont ha egy agresszív dögevéssel szeretnénk táplálékot szerezni, akkor ugye nem a gazellával kell megküzdenünk, hanem vagy a farkasfalkával, a hiénákkal, vagy pedig az oroszlánokkal, akik ugye elejtették azt a zsákmányt, és ez azért már egy más kategória, tehát sokkal nehezebb probléma, különösen akkor, ha itt is azt feltételezzük, hogy mondjuk szapócákon, és ilyen kezdeteges botokon kívül, ugye más eszközeink nem állnak a rendelkezésükre. Tehát én szerintem ez ebből a szempontból is egy nehezebb dolog, de ugye ott vannak még azok a szempontok is, amit eddig elmondtam a táplálkozási preferenciáról és illetve az okkam borotvájának az elméletéről. Tehát én nem tartom túlságosan valószínűnek ezt a dögevő hipotézist, illetve ennek a Bickerton által javasolt verzióját. És akkor itt visszatérhetünk arra, hogy a csimpánzok jó vadászok, és itt látható, hogy mondjuk az oroszlánok, vadkutyák populációja, a csimpánz populációk milyen arányban sikeresek egy-egy vadászat során, és a csimpánzok mellett meglepően nagy számok vannak. Tehát még mondjuk az oroszlánok vadászata 30%-a sikeres, vadkutyák bizonyos populációban 39-70%-os sikert érnek el, csimpánz populációknál ez 50%-os. Ez az arány, és bizonyos populációkban vagy csoportokban ez az arány akár 85% is lehet. Tehát amikor elmennek vadászni, akkor szinte biztos, hogy valamit el fognak ejteni. Tehát majdnem biztos, hogy sikerrel járnak. Most itt felmerül a kérdés, hogyha a csimpánzok ilyen jól vadásznak, akkor miért nem ezzel foglalkoznak? Hát ha valaki valamit jól csinál, akkor ugye miért abból él meg? Mert miért nem a vadászatból élnek meg a csimpánzok? Most azért nem, mert igazából a vadászat a csimpánzoknál, ja igen, még egy fontos dolog van, még mielőtt erre rátérek, hogy a vadászat sikere, ez ugye függ a csoport méretétől, és öt fő alatt nem nagyon éri meg neki elmenni vadászni. Tehát öt főnél többen vannak, akkor is nagy valószínűséggel sikeresek, ugye 75-80 annál is nagyobb százalékban, de ha öt főnél kevesebben vannak, akkor ilyen 30%-os siker valószínűséggel. És nem meglepő módon a vadászatban résztvevő hímek számától függ az, hogy hány táplálék, hány egyedet ejtenek el. Tehát ugye gyakorlatilag egy ilyen binárisan növekvő függvénye a zsákmány szám a vadászatban résztvevő egyedek számának. Viszont az, hogy egy egyed mennyi húshoz jut hozzá, az ugye gyakorlatilag nem nő, pontosan azért, mert ugye ezt a zsákmányt annál több egyed között kell szétosztani, mint ezt több embernek kell vadászni. Még annyit érdemes megjegyezni, hogy a csimpánzoknál csak a hímek vadásznak. A nőstények nem vadásznak, csak a hímek vadásznak, és hogy miért nem a vadászatból élnek, ez pedig azzal magyarázható, hogy alapvetően ez náluk egyfajta ilyen luxus tevékenység. Miért merem azt mondani, hogy luxus? Azért, mert ugye azt láttuk, hogy a vadászathoz az kell, hogy sok hím egy helyen legyen. Na most a csimpánzok, azok olyan csoportokban élnek, ahol a hímek viszonylag nagy területet védenek, de ezen a területen eléggé szétszóródó vannak. Tehát nem együtt vándorolnak a területen, hanem kisebb-nagyobb csoportokban vándorolnak, és nagyon ritka, hogy az egész csoport az összegyűlik egy helyen. És a ritka alkalmuk egyike az a gyümölcsérés. Itt vannak olyan gyümölcstermő fák, amelyek ilyen nagyon gazdag termés található, és akkor ugye a csoport összes tagja összegyűlik. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezek az alkalmak adnak lehetőséget arra, hogy akkor egy hímek elmenjenek vadászni, hiszen ha már összegyűltek ott a fánál a gyümölcs evés közben, akkor utána elmehetünk vadászni is felkiáltással, tehát persze nyilván nem így megbeszélik. De ugye arról van szó, hogy azért luxus, mert táplálékuk az van. Tehát ugye gyümölcs az van bőségesen, ha nem mennének el vadászni, akkor sem pusztulnának éhen, nem hallnának éhen, lenne bőven ennivalójuk. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szabadidős tevékenységnek fogható fel, amit így hobbiból csinálnak. Nyilvánvalóan a húst nagyon szeretik, de a hímek, minden őstények, ha esetleg kapnak a hímektől, azt szeretik. De hogy az alapvetően ilyen luxus, vagy szabadidős tevékenység, az is mutatja, hogy a hímek nem nagyon adnak a nőstényekből. A kajából, tehát a húsból a nőstényeknek. Még párosodási lehetőséggel sem. Tehát azt gondolnám, hogy ez egy ilyen jó tárgyalási alapján. Számára vagy itt van nálam a hús, és akkor de alapvetően nem nagyon történnek ilyen cserék, ha már vannak olyan kutatók, hogy bizonyos csoportoknál leírtak ilyesmit, ez elég vitatott, és a populáció zömére nem jellemző, hogy a hímek a húsért, táplálékért, ugye párosodási lehetőséget kérnének cserébe. És az sem jellemző, hogy a jól vadászó hímek presztízse vagy rangja a csoporton belül megnőne. Márpedig, ha a hús egy fontos táplálékforrás, akkor azt várnánk, hogy aki jó vadász, sok húst visz haza, annak megnő a presztízse, annak az több nőstényel tud párosodni, stb. És az embereknél ezt lehet megfigyelni, tehát a vadászó gyűjtögető törzseknél, ott tényleg úgy működik, hogy aki jó vadász, annak több felesége van, nagyobb a presztízse a csoportnak belül, de a csimpánzoknál az abszolút nincs is. Tehát a csimpánzok belüli hímek közötti hierarchia, az semmiféle összefüggés nem mutat azzal, hogy ki milyen jó vadász. Ez is szerintem azt támasztja alá, és ezt nem én mondtam, hogy luxus, hanem neki ezt publikálták, tehát hogy ez egyfajta ilyen plusz tevékenység, és igazából nincsenek ráutalva erre a táplálékra, annak ellenére, hogy ez nekik ízlik és finom, hogyha hozzájutnak. Na most, ugye, hogy hogy jutunk el innen az emberi nyelv kialakulásához. Hát úgy, hogy ugye egy olyan szituációt kell keresni, ahol ugye a korai embereknek valami olyasmi dolgot kellett kommunikálniuk, amit az addigi állati kommunikációs rendszerek segítségével nem tudtak megoldani. Ugye, milyen módon állt elő ez a szituáció, vagy hogyan jött létre ez a helyzet? Ez pedig roppant egyszerűen a klímaváltozással. Tehát a klíma 2,8 millió évvel ezelőtt egyre hidegebb, egyre szárazabb lett. Ugye, ahol Australopithecus fajok éltek, azok a területek is egyre szárazabbak lettek, és ugye a trópusi esőerdőket fokozatosan, nagyon-nagyon lassan, fokozatosan felváltották az ilyen nyílt szavannát. Nyilván az elején, tehát ez több százezer évig gyakorlatilag, ez egy millió évig zajlott ez a folyamat, tehát nem erről van szó, hogy egyik nap esőerdő, másik nap már szavanna. És nyilván ez megváltoztatta a környezetet, és megváltoztatta azokat a táplálékforrásokat is, amihez ugye ezek az emberek hozzá tudtak férni. Tehát addig az esőerdőben nagy bősége volt a különböző gyümölcsszermű fáknak. Nyilván ez a szavannán már nincs így, viszont különböző hatásállatokból meg egyre több volt. Na most a szavannán ugye mit lehet tenni, vagy mi van a szavannán? Hát van fű, meg vannak olyan állatok, ami ezzel táplálkoznak. Tehát ugye két választás volt, ez nyilván idézőjelbe téve, tehát ez nem egy szándékos, végigoldott választás volt, hanem két lehetőség, hogy vagy fűvel táplálkoznak, vagy azokkal az állatokkal, akik a fűvel táplálkoznak. És ugye meg lehet azt figyelni, hogy ugye vannak olyan fajok, amelyek tényleg a különböző füvek, gyökerek, gyökérgumók megrágására specializálódtak, és vannak olyan fajok, mint például a Homo erectus, amelyik pedig valószínűleg a vadászatra specializálódott. Na most mi kell a vadászathoz, vagy mire van szükség? Ugye ezt láttuk már, hogy ahhoz van szükség, hogy sok hím legyen együtt. Ugye ezt, amíg az esőerdőben éltek, ezt a gyümölcsérés állított elő ezt a helyzetet. Lehet azt mondani, hogy a gyümölcsérés az tulajdonképpen ugye természetes toborzási mechanizmus volt, mert hiszen a gyümölcséréskor a hímek együtt voltak, el tudtak venni vadászni. Ugye ha megnő a vadászatnak a fontossága, ugye most megnő a húsnak a szerepe a táplálkozásban, akkor ugye előfordulhat az, sőt egyre valószínűbb lesz az, hogy akkor is jó lenne elmenni vadászni, ha nem érik a gyümölcs. Pontosan azért, mert kevesebb gyümölcs, kevesebb egyéb táplálék van, tehát a hússal, mint ténylegesen táplálékra szükség van, hogy vészségüket csillapítani tudják, de ehhez el kell érni azt, hogy az összes hím, vagy sok hím együtt legyen. Na most ez hogy lehet ezt a problémát megoldani? Van-e valakinek valami ötlete? Hát nyilván úgy, de...
Összehívják egymást.
Beszélnek.
Hát igen, össze... ugye itt is az a probléma, amiről már szólunk, hogy mondjuk a különböző nagyrövidozóknál, akik húsevők egyértelmű, hogyha valaki megérzik, akkor valás oroszlánok, hiének kutyák, vagy vadkutyák hiének megéheznek, akkor ugye vadászni mennek, mert nem tudnak gyűjtögetni időjét. Ha a korai emberek megéheztek, akkor még mindig kérdés volt, hogy elmegy az erdőbe és keres magokat, gyümölcsöket, vagy inkább megpróbál ugye valahogy vadászni. Tehát valami olyan kommunikációs jelre szükség volt, amivel ugye a hímek össze tudták gyűjteni a többi hímet a gyümölcséréstől függetlenül. És akkor itt nyilván itt jön be az a problématika, vagy ez a kérdés, hogy mi volt az emberi nyelv első szava. Ugye ez is egy igen gyakran felmerülő kérdés, és ugye van egy ilyen emberi paradox, hogy hát hogyan működhetett ez, tehát aki kimondta ezt az első szót, ugye a többiek azok hogyan érthették meg ezt a szót, ha még nem volt nyelv. Hát ugye akkor ez nem lehetséges. Nyilván úgy, hogy valószínűleg nem egy szóról volt szó, hanem valami olyan dologról, amit különben is értenek. De hát én azt mondom, hogy az emberi nyelv első szava az abszolút nem egy szó volt, hanem egy olyan dolog, amivel ezek a korai emberek ugye arra a zsákmányra tudtak utalni, amire vadászni szerettek volna. Milyen ilyen dolog jöhet szóba? Nyilván, amit a zsákmánytól függetlenül is fel tudnak mutatni. Tehát a gazellára szeretnénk vadászni, az nem jó, ha egy konkrét élő gazellát kell körülbelül hordoznom, mert akkor már megvan a gazella, azt akkor már minek. Ez valami olyan dolog, amire a gazellára utal, de viszonylag sokáig fennmaradt, hogy használni tudjam később. Ez mi lehet?
Barlangrajz.
Hát a barlangrajzhoz kell egy barlang. De nem is értek, amikor miért barlangot.
Hang.
Hát hang az már lehet például, vagy?
Csontjai.
A csontjai, a koponyája, ugye a patásoknál az agancsa szarva. Én azt mondom, hogy az emberi nyelv első szava, nagy valószínűséggel valami ilyen gazellákhoz, vagy patásokhoz kapcsolódó csont, koponya, agancs vetett, aminek a segítségével a hívek ugye, célozni tudtak arra a több hív felé, hogy ők most vadászni szeretnének, nem pedig gyűjtögetni, vagy bármi más. Ugye azt lehet mondani, hogy ez a jel tulajdonképpen indexikus jelnek felel meg, egy indexikus jelnek, ahol valami fizikai kapcsolat van a jel és a jelölt dolog között, tehát itt nyilvánvalóan egyértelmű fizikai kapcsolat van a jel, és ugye a mögött a dolog miatt, a dolog között, amit jelölni szeretnének. És ez a fizikai kapcsolat tette azt lehetővé, hogy egyáltalán többiek számára ez ugye érthető volt, hogy itt valószínűleg miről lehet szó. És ugye én úgy gondolom, hogyha ez a vadászat ez tényleg működött, és ez fontos táplálékforrás volt, akkor ugye elképzelhető volt, hogy nem mindig volt egy olyan koponya a közelben, amikor el szeretett volna megvadászni. Hát ilyenkor mit lehet tenni, hogy valahogy leutánozni azt az élőt, akár a hangját, akár a mozgását, akár ugye a szarvasok rászik a hancsa van, vagy szarva van. De hát akkor már ugye tovább lépünk ugye egy szinten, tehát az indexikus jelekről, az ikonikus jelekre, ahol valamiféle külső hasonlóság van a jel és a jelölt között. Ugye a harmadik szint, az pedig a szimbólum használata, ahol már nincs semmiféle kapcsolat, tehát önkényes a hozzárendelés, hogy az asztal, az mondjuk asztal, vagy table, szék, vagy chair, és a többi. Nyilván, vagy hát nem tudom mennyire nyilván, de a szimbólum használata, ez úgy gondolom, hogy sokkal-sokkal később jelent. De a kezdetek kezdetén ez kiindult az indexek használatából, és utána az indexek használatából tovább lépett valószínűleg valamiféle utánzó jelek használata felé, akár hang, akár látvány tekintetében, és ez volt az első lépcső tulajdonképpen. Akkor itt meg lehet azt kérdezni, hogy jó, mondjuk a koponyával, a napjavakok táncásával el tudták érni azt, hogy a többi hívt összegyűlt, és elmennek vadászni. De ez miért lett egyre komplexebb ez a rendszer? Miért nem állt meg egy olyan szinten, hogy mondjuk csak leutánozzuk az antilop hangját és kész? Ugye, mert végül is ez is bőven megfelelne ennek a funkciónak. És én azt mondom, hogy a második lépcső az a vadászatnak a koordinációja volt. Ugye a vadászat koordinációja az egyfajta munkamegosztást feltételez, és már a csimpánzoknál is meg lehet figyelni. Például Chris Birch bizonyos csoportoknál, vagy populációknál, nem mindenhol. De leírta például azt, hogy amikor vadászol csimpánzok különböző, úgymond, erepeket töltetnek be egy vadászat során, ugye klasszikus van a hajtó, aki kergeti a zsákmányt, van az üldöző, aki megpróbálja elkapni, lokkoló, aki lezár bizonyos menekülési útvonalakat, és van, aki lesben áll, ugye megpróbálja kiszámolni, vagy fejben megsatszolni, merre menekül a féd, a lesben áll, és akkor ő elkapja. És ez a munkamegosztás bizonyos csoportokban tényleg működik, és elég erős preferenciák vannak, hogy ki milyen szerepet játszik be, vagy játszik el. De azt figyelte meg, hogy ezeket a szerepeket nagyon-nagyon lassan tanulják meg. Tehát 20-30 évben is beletehet, amire a bonyolultabb szerepeket, nyilván ez a lesben álló az a legbonyolultabb, mert meg kell tudni jósolni, hogy merre felé megülök a véna, megtanulják. De mire egy csimpánz megtanulja ezt a szerepmegosztást, addigra hát már nem lesz túl fiatal. Na most feltételezzük, hogy az embereknél is volt valamiféle, vagy az előembereknél is egy munkamegosztás, és ez hasznos volt, tehát növelte a vadászat hatékonyságát, ha volt ilyen munkamegosztás. Ez a kommunikációs rendszer bármiben is hozzásegíthetett ahhoz, hogy ezt a munkamegosztást gyorsabban megtanulják, mint 20-30 év, akkor ez egy fontos szelekciós tényező lehetett.
Ennek a fényében én úgy gondolom, hogy az emberi nyelv korai evolúciója az egy két lépcsős folyamat volt. Az első lépcső a toborzás, ahol létrejött egy indexikus-ikonikus jelrendszer, és a második lépcső pedig a vadászat koordinációja, ahol ez az indexikus-ikonikus jelrendszer továbbfejlődött, komplexebb lett, és esetleg egy idő múlva akár szimbolikus elemek is megjelenhettek. Én úgy gondolom, hogy ez a két lépcsős folyamat, ez magyarázatot ad az emberiségére, tehát hogy miért csak az embernél lehet ilyen kommunikációs rendszert megfigyelni. Ugye lehet, hogy például a farkasok, oroszlánok, hiénák jól járnának a második lépcsővel, tehát ha lenne egy olyan kommunikációs rendszerük, amivel a vadászatot hatékonyabban koordinálnák. De ugye ehhez szükség van az első lépcsőben kialakult, vagy szükség lenne, az első lépcsőben kialakult indexikus-ikonikus jelrendszerre, ami az ő esetükben nincsen meg, mert ők az első lépcsőt azt másképp oldották meg, sokkal egyszerűbben. Tehát ugye amiről volt szó, hogyha ezek a nagyragadozók vadászni menn, vagy éhesek, akkor egyértelmű, hogy vadászni fognak menni. Hasonló módon a csimpánzoknál sincs meg ez az első lépcső, ott pedig ugye azért nincs meg, mert a vadászatból származó hús nem egy olyan jelentős táplálékforrás, tehát ugye a gyümölcs éréskor amúgy is van táplálék bőségesen, tehát ott pedig ezért nem történik szelekció arra, hogy a gyümölcs éréstől függetlenítődjön ez a folyamat. Na most végül, de nem utolsó sorban, ugye úgy gondolom, hogy az elmélet képes megfelelni az összes kritériumnak, amit az előadás elején felsoroltunk. Tehát a szelektív előny, az a toborzás és a koordináció adta előnyökből származik. Az őszinteség az onnan jön, hogy ugye a vadászat során érdekegyezés van a felek között, tehát mindenkinek érdeke, hogy jól sikerüljön a vadászat, és ezért várható, hogy ezek a jelek vagy szignálok, ezek őszinték lesznek. Ugye a beágyazottság az abból származik, hogy ezeket az élőlényeket, vagy élőlényeknek viselkedését elég könnyű leutánozni, vagy akár az emberi mozgásokat is, a vadászat során használt mozgásokat. Ugye a generalizációs képesség az a csoport koordinációjából, a munkamegosztásból, és abból fakad, hogy ugye valószínűleg egyre bonyolultabb és összetettebb kooperációs módszerek fejlődtek ki, ami ugye maga után vonta ennek a kommunikációs rendszer komplexitásának a növekedését. És az utolsó kritérium az egyediség, amiről szó volt az előbb, tehát hogy ez a két lépcsős rendszer, ami miatt más fajoknál nem alakult ki egy ilyen kommunikációs rendszer, még akkor sem, ha esetleg ez úgymond jól jött volna, vagy jó lenne annak az adott fajnak a számára. És végül, de nem utolsó sorban azt is meg szeretném említeni, hogy az elméletemnek van pár olyan predikciója, amit tesztelhetni lehet. Ezek a predikciók, ezek zömében arra az életmódra vonatkoznak, ami ennek az életmódváltás során kialakult vagy létrejött, tehát nem feltétlen konkrétan magára az emberi nyelvre. Tehát egyrészt ugye ez az életmód, ez a nyílt szavannán történő vadászó életmódhoz való alkalmazkodás. Ez ugye azt jelenti, hogy akkor direkt kompetícióba kerültek hasonló életmódot folytató emlősökkel, vagy akár nem emlősökkel. De az ömében ugye emlősök szoktak ilyen kurzoriális vadászó életmódot folytatni. Aztán a következő predikció az már a nyelvre vonatkozik, tehát hogy mivel hogy más fajoknál nem lehet megfigyelni ezt a két lépcsős folyamatot, ezért nem is várjuk, hogy az ott emberi nyelv, vagy az emberi nyelvhez hasonló kommunikációs rendszer létrejöjjön. Utána azt várjuk, hogy ezzel a folyamattal párhuzamos az emberi agyméret növekedése, ugye egyszerűen azért, mert az egyre összetettebb vadászat és az egyre összetettebb kommunikációs rendszer az egy összetettebb agyra, vagy összetettebb és nagyobb méretű agy felé történő szelekciót jelent, hiszen azok az egyenek, akik intelligensek, okosabbak, jobb a memóriájuk, több mindent tudnak megjegyezni, azok valószínűleg ugye könnyebben részt fognak venni egy ilyen összetett kooperációban, és könnyebben megtanulják a nyelvnek azt a stádiumát, amit akkor használtak, és könnyebben is fogják ezt használni. A következő predikció az arra vonatkozik, hogy ha ez a kooperált, tehát a toborzást és a kooperációt elősegítő kommunikációs rendszer, ez már létrejött a Homo erectus evolúciója folyán, vagy folyamán, akkor ugye azt várjuk, hogy a Homo erectusból leszármazó összes többi fajnál is megtalálható. Vagy egy ilyen, vagy esetleg egy ennél fejlettebb kommunikációs rendszer. Tehát mind a Homo neandertalis, Homo floresiensis, Homo heidelbergensis és hát nyilván a sapiens fajoknál azt várjuk, hogy rendelkeztek valamiféle ilyen komplex, indexikus, ikonikus, esetleg már szimbolikus elemeket tartalmazó kommunikációs rendszerrel, ami persze nem feltétlen érte még el a mai nyelvnek a komplexitását és összetettségét, de ugye mindenképpen alkalmas volt a vadászathoz és a vadászathoz kapcsolódó dolgok koordinálására, és ugye a munka megosztásnak a megbeszélésére. Illetve az utolsó predikció az az, hogy mivel ugye ezt a toborzást és a koordinációt, ezt nem velük született kommunikációval oldották meg, hanem ugye tulajdonképpen ez egy kulturálisan átörökítődő kommunikációs rendszer. Ugye nyilván azt várjuk, hogy még a mai embernek, tehát a mai emberek sem rendelkeznek ugye ilyen velük született vadásztechnikákkal, vagy olyan jelekkel, amelyek mondjuk a vadászatra való toborzást jelentenék. Illetve tényleg végül, de nem utolsó sorban, ugye azt meg szeretném említeni, hogy ez az elmélet, ez tényleg a kezdetek kezdetéről szól, tehát arról, hogy egyáltalán hogy jelenhetett meg egy olyan kommunikációs rendszer, ami eltér az állatvilágban használt kommunikációs rendszerekből. Ugye megvolt a lehetősége annak, hogy egy ilyen nagyon komplex, összetett kommunikációs rendszer létrejöjjön, mint amilyen az emberi nyelv. De ugye nyilván nem arról van szó, hogy az emberi nyelv evolúciója, vagy akár az emberi nyelv korai evolúciója csak is kizárólag ugye a vadászat kontextusában zajlott volna. Én úgy gondolom, hogy mihelyest ez a kommunikációs rendszer elérte egy olyan komplexitást, hogy más kontextusokban is használni lehetett, tehát volt egy olyan flexibilitása, volt egy olyan rendelkezett, ez egy olyan generalizációs képességgel, hogy más kontextusokban is hasznos volt, hogy más kontextusokban lévő munkamegosztási vagy koordinációs feladatok megbeszélésére is használni lehetett, akkor nyilván ott is használták. Tehát ez egy idő után ez a kommunikációs rendszer ez más kontextusokban is megjelent. És nyilván ez választ ad arra az esetlegesen felmerülő kérdése is, hogy ez a emberi nyelv korai evolúciója, ez mennyire köthető a férfiakhoz vagy a nőkhöz. De nyilván a más kontextusokban már mind a férfiak, mind pedig a nők használták ezt a kommunikációs rendszert. Ezzel az előadás végére értem, és megköszönném figyelmüket.